Pitner Olivér Lupényban született 1911-ben, és Marosvásárhelyen hunyt el 1971-ben. A közbeeső 60 esztendőben pedig élt és alkotott, de nem mindig szentelte életét a képzőművészetnek. Művészetében, stílusának alakulásában és életében is vannak olyan űrök, amelyeket a művészettörténet igyekszik megfejteni, ez idáig több-kevesebb sikerrel. Ő volt a paraván mögötti ember. A paraván lévén életműve, képei, festményei, a művész maga. Ami mögötte van, az pedig a szemnek láthatatlan. Pitner Olivérről, az emberről nagyon keveset tudunk. Kortársai, a hozzá közel állók, művészek és barátok itt Marosvásárhelyen évtizedekkel ezelőtt még valamennyit meséltek róla, de Pitner Olivér senkinek nem fedte fel magát igazán. Gondosan szerkesztett képei, precíz vonalvezetése, átgondolt szerkesztési módja szintén nem az érzelmek emberét vetíti elénk, ahogyan színhasználata sem. Annál izgalmasabb viszont végigkövetni stílusának alakulását. A nagybányai művészek harmadik generációjához tartozott, ellenben azt a tájat, amely a festőiskola művészeinek köszönhetően oly ismerős számunkra, Pitner Olivér a maga egyéni stílusában a kubista elemek térhódításával kortársaihoz képest minimalistább módon tárja elénk. Egyéni látásmódja teszi különlegessé, kompozíciós technikája által ragadja meg a nézőt. Kubizmusa alkotói szakaszainak meghatározó jegye, még akkor is, ha kísérletezései olykor más irányba terelik. Politikai nézetei miatt a II. Világháború idején 1941-ben úgy döntött, hogy félreteszi a művészetet, 10 évig nem rajzolt és nem festett. Majd az újrakezdés egészen izgalmas formavilágot hozott ki belőle. Város és tájképei hol a jól meghatározott kubista elemekből tevődnek össze, hol hullámzó formák és színek alkotják a képet. Nem Picasso-i kubizmusra kell itt gondolnunk, hanem a formák letisztult, már-már konstruktív használatára, amely különös perspektívából tár elénk egy-egy utca részletet. Majd mindezt felváltja egy egészen különös ábrázolásmód. A középkori házak, utcák, Segesvár és Nagyszeben diszkrét hullámzása és játéka, a színekkel egyetemben egy kedves és barátságos világ leleplezése. Pitner Olivérre minden bizonnyal kortársai is hatottak, nem csak a különböző stílus irányzatok. Élete utolsó szakaszának gyökér ábrázolásait a marosvásárhelyiek jobban ismerik, hisz itt élt és alkotott. A kubizmus szögletes formáit itt hiába keresnénk. Egy szürreális világot tár elénk, amely ugyan a valóságon alapul, de igen kevés köze van hozzá. Természetben készült fotókat alakít át ezekkel a formákkal. Fák, gyökerek válnak organikus, kacskaringózó egységgé ezeken a képeken. A következőkben a kiállítás kurátorával, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettesével Szűcs Györggyel beszélgetünk Pitner Olivér munkásságáról. Itt mindegyik teremben szinte egy más Pitnert látunk, és gyakorlatilag nagyon szépen nyomon követhető ezen a kiállításon a fejlődése, a stílusbeli változása is. De van-e olyan váz, amely végigvonul az ő művészetén?
Az az érdekes, hogy akik a nagybányai művészteleppel foglalkoznak, és a 90-es évek elején ráébredtek, hogy van egy Pitner Olivér nevű festő, aki egészen sajátos, geometrikus, kicsit hideg, távolságtartó festészetet művelt Nagybányán. Utána viszont nem találkoztunk olyan művekkel, rekvebb reprodukciókban, ami a késői, tehát az 1950-es években újrakezdő Pitnert mutatná. Marosvásárhelyen fordítva, hogy amikor 1971-ben meghalt, akkor egy komplex emlékkiállítást terveztek részére, viszont csak a késői gyökerek sorozat, vagy a különböző késői tájképeiből tudtak összeszedni, és kikopott az emlékezetből a Nagybánya. Valójában ez az a kiállítás mindenki számára, amikor a teljes Pitnert, akár életét nézzük, akár az utókorát, a teljes Pitnert láthatjuk, és számomra is, és remélhetőleg mindenki számára az lesz az érdekes, hogy ezeket a vonulatokat, léteznek-e, nem léteznek, kimutassa, vagy rá ébredjen, rá csodálkozzon egy-egy dologra. A rendezés során az látszik, hogy a kezdeti elvonatkoztatott kubizmusnak vagy kubizálásnak mondható képei, racionális szerkezete az a késői segesvári nagyszebeni városképekben is megmutatkozik. Itt már továbbfejleszti elsősorban pasztel technikával, de ha még hozzáveszünk a gyökereket is, amit tulajdonképpen egy organikus világot mutat, pontosabban mutatna, akkor azt látjuk, hogy az a vérbő, áramló, expresszív kifejezési mód nála teljesen hiányzik. Mindegyiknél egy távolságtartó, racionálisan szerkesztett világ vonul végig az egész életművén, amely hát eleve két évtizedre szorítkozik, tehát nem igazán tudjuk egy olyan hosszú életművel összehasonlítani, ahol több ezernyi műből szűrünk le következtetéseket. Itt durván maximum 150 mű az, amit életében egyáltalán készített, legyen az pasztel, olajkép vagy rajz.
Ez a racionalizálás a gyökerek sorozaton, tehát az utolsó periódusára is érvényes? Hiszen az, minthogyha talán egy picit azért már más lenne, vagy nem?
Mindenképpen más, de hogyha mondjuk összehasonlítjuk azzal a fiatal társasággal, akikkel ő jó barátságban volt a 60-as években Vásárhelyen, elsősorban Balázs Imre vagy Nagy Pálra gondolok, ott a kísérletezőked ugye a Nagy Pálnál, vagy Balázs Imrénél a nagyon intenzív, összefolyatott festékek keveréke egy emocionális, erős érzelmi állapotot mutat. Itt nagyon sok szín van Pitnernél, a városképeknél is, de ezt meghatározott szerkezetbe tömöríti. A késői gyökereknél sem egy ilyen expresszív, szétfolyó festészetet látunk, hanem ott is erősen kontúrozott, szinte szobrászi plasztikákká formált, nagyon furcsa, sokszor ilyen szürreális emlékműveknek ható jeleket konstruál. Tehát ott, hogyha megnézzük a vonalvezetést, megvan benne az a rajzosság, rajzos szerkezetnek egy nagyon kemény fellépése. Ettől még a látvány, ha valaki ránéz, ez természetesen gerjeszthet furcsa hangulatokat, de maga a technika, hogy ezeket megformázza, végig ez a rajzosság, ez a racionális komponálás mód érvényesül.
Vajon minek a hatására ennyire változatos ő? Tehát, hogyha megnézzük a 20. századnak a művészeti irányzatait, szinte mindegyikbe belecsöppent nyilván. Hatott is rá valamilyen módon, vagy hogyan hathatott, hogy ő kipróbálta is, és követte is egy ideig?
Ezt mindig megpróbáljuk rekonstruálni, életrajzi adatai, illetve a családnál megőrzött dokumentumfotói felidézik egy kicsit mondjuk fiatal korának az argentinai hangulatát, hiszen bányásztechnikus édesapja 23 után ott vállal több évig munkát, és a világválság hatására költöztek haza 29-ben. De semmit nem tudunk. Egyetlen rajz, egyetlen vázlat, vagy fiatalkori kezdemény, ami nagyon sok művésznél azért megvan, hogy hogy lesz valaki művész, nem maradt meg, és csak annyit tudunk, hogy 30-ba beiratkozik a festőiskolába Nagybányán, ahol Mikor András és Krizsán András oktatják, tehát nyilván ott modelleket rajzoltak, stb. Innen se ismerünk semmit, és a következő évben 31-es tulajdonképpen az első olyan kubisztikus, kicsit kristályszerű nagybányai városkép, ami már azt a Pitnert mutatja, akit ismerünk. Talán egy kicsit némely elemében iskolás, minthogyha vonalzóval szerkeszten első pillantásra, még nem annyira érett magabiztos, de igazából nem tudjuk, hogy honnan szedte. Mert amikor a baloldali fiatalokat eltávolítják a nagybányai művésztelepről, Kahán Sára, Kac Márton, Agricola Lidia, Pitner, stb., először Klein József, majd Bukarestbe távozása után Ciffer Sándor korrigálja, igazgatja őket. A 30-as évek második felének az oldottabb tájképeinél cifferi színeket látunk, tehát a cifferféle ott is expresszív, vagy a fóv gyökerű festés, festészetnek az elemei átszüremkednek, egy picit lazítják Pitnernek a világát, de ott is tulajdonképpen megőrzi azt a fajta nagyon pontos, kiegyensúlyozott szerkezetet. De hogy a két háború között sem nem Mikola Krizsánféle tanárokhoz, sem Nagy Oszkárhoz, vagy Jándi Dávidhoz nem hasonlítható ez a szerkezetesség, ez egy talány, találgatni tudunk, reménykedhetünk, hogy valami dokumentum előkerül. A korabeli újságcikkek, ahol egy-két interjú fennmarad, ott ezt emlegeti, hogy ő egy kísérletező valaki, és korszerű művészet kimunkálását tartja szem előtt ő is és művésztársai is, de hogy ő honnan vette le ezt a kubisztikus megközelítést, arra csak tippjeink lehetnek. Például már a festőtelepen dolgozott, amikor 30-as évek elején Perló Csaba, Vilmos, Metti János, Mattis Tajcs János közös kiállítása volt a művésztelepen. Tehát ha volt is korábban egy kezdemény kubisztikus, ez biztos, hogy megerősítette őt abban, illetve a 20-as évek elején a Mundhugo Dömötör Gizella házaspár, ők már elkezdték ezt a fajta kubizálást, és ők még találkoztak. Hiszen 31-ben, amikor ő beiratkozott a nagybányai festőiskolába, 31-ben Mundhugo és Dömötör Gizella mentek szerencsét próbálni Dél-Amerikába, tehát elvben még ez az íz, vagy személyes találkozás létre is jöhetett, tehát ott is lehetett egy megerősítés. Tehát igazából így tudjuk körbejárni az ő életművét, és pont ez az egyedisége, hogy ezt ebben a formában így senki nem csinálta akkor.
Végül is a formákkal való kísérlet, játék, a formáknak az elhelyezgetése különböző módon és színek révén az, ami végig vonul, mert a forma határozza meg nagyon-nagyon hosszú ideig, akár ezeket a, hát nem klasszikusnak mondható városképeket, hiszen a házak is egy kicsit dülöngélnek, és egészen másak, mint hogyha egy decens városkép lenne, utcakép.
Igen, ez egy érdekes fejlem. A kiállításon egy-két analógiát a vonatkozó korszakaiba betettük, tehát Nagybányán mondjuk Jándi Dávidot, vagy a későbbi Gyökeres korszakánál Kusztos Endrét is felfedezheti a látogató. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ha végig gondoljuk további analógiákba, vagy mondjuk Mohi Sándornak, egész életműve olyan hatású képekből, mintha én kemény kőből faragná ki, és ott is a színezés időnként másodrendű, alárendelődik a nagyon súlyos formának. De ha egy játékosabb irányba fordulunk mondjuk Ince János Désnél, ahol viszont egy ilyen mesevilág kicsit a naív festészet irányába mozduló billegő városok, billegő emberek, sétáló figurák, ökrök, állatok, macskák, kutyák láthatóak. E között a kettő között helyezhető el Pitneré, viszont az az érdekes, hogy amikor ő Nagyszebenben, Segesváron dolgozik, akkor ezt a billegést látjuk, de ha az ember járt ezekbe a városokba, ezek a házak ilyenek. Ugye ezek középkori épületek, lépcsők, szűk utcák, ahol nagyon gyakran a lakóházakat is támfalakkal támogatják, meg nem olyan szabályos a sarok, egy kicsit olyan elnagyolt épületek, nagyon izgalmas, szokatlan háztetők, tehát igazából ő csak levette ezt a mintát, ami ezt a fajta megmozgatott játékosságot hozza, de nem az egyéniségén olyan módon átszűrve, mint mondjuk Ince János Désnél, ahol kifejezetten ilyen város vagy falu maketteket, kis figurákat rak össze, mint egy terepasztalon, és olyan kedves megmosolyogtató. Pitnernél ezek mindig nagyon súlyosak, tömszerűek, de a belső színezés finomsága, változatossága oldja ezt a fajta erősen geometrikus, szinte kiszerkesztett kompozíciós formát.
Pontosan megszerkesztett geometrikus formák, ami például ebben a teremben látható, ami a harmadik terem. Itt azt hiszem inkább a színek azok, amelyek nagy mértékben meghatározzák, hiszen hol nagyon sötét tónusokat kapnak, hol világosabbakat. Hogyan illeszti ő a formát a színnel?
A reprodukciókban látjuk ezeket a képeket, és hál' Istennek a 60-as évektől különböző folyóiratokban, fekete-fehérbe, de az Utunk évkönyvében mondjuk több művet színesbe is reprodukáltak. Ezek a formák, tehát házfalak, háztető formák, a különböző háromszögek, négyzetek, körök egymáshoz való viszonya egyrészt elvisz a kubizmus irányába, viszont eredetibe kell nézni ezeket a képeket, ahol egy-egy alapformán belül nagyon érdekes, sokrétű, felbontó színezés jön létre, és itt látható az, hogy egyrészt a kontúrozás az nagyon megadja a szerkezetet, másrészt ezek a belső színezések egy sokkal finomabb, pasztellesebb élményvilágot tárnak fel, és ennek a kettőnek a szintézise adja ki ezeket a 60-as évek város vagy rálátásos falu jeleneteket, vagy tájképeknek a kompozíciós rendjét. Ugyanakkor végig gondolva, hogy vajon ki billene ebből, ahogy nézegettük itt a rendezés során, igazából tökéletesen ki vannak egyensúlyozva. Véletlenül sincs ilyen impressionisztikusan elvágott, vagy felbillenő forma, vagy valami olyan kockázat, ami ezt a rendet kibillentené. Mindvégig ura maradt ennek a világnak. Valószínű, hogy akkor csinálta meg a képet, akkor fejezte be, amikor pontosan megvolt az az alapséma, hogy mit akar a képre tenni. Hogyha hiányzik egy ház, akkor ott lett egy ház, mert az ellen sarkot muszáj volt valahogy ellenpontozni, vagy a színeket is, ahogy összerakja, hogy zöldből kiemeli a lilákat, vörös háztetőket, esetleg a fényviszonyokat, de nem impressionisztikus módon, hogy a szemünkbe olvadjon össze, hanem ezeket ők, mint egy ilyen kis szín skálából kivagdosva ragasztaná fel. És az még az érdekes a kontúrozásnál, hogy itt vagyunk a Marosvásárhelyi Kultúrpalotába, némelyik képet tökéletesen meg lehetne festett színes üvegablakként valósítani, hiszen az ólom betét, mint keretező rész a kontúrok esetében, és a belehelyezett színlapocskákkal viszont fölépülne egy nagyon modern, nagyon izgalmas, és ugye a nap által hátulról megragyogtatott világ.
Akkor a törés volt az, hogy 10 évig nem alkotott, nem festett, és utána elkezdett valamit. Ez törés volt, vagy egy más ember már, aki folytatja?
Törés is volt, és más ember is lett. Az életrajzából tudjuk, dokumentumokból, hogy körülbelül 1941 körül befejezte a kiállító művész létet. Az asztalfióknak vagy mappáknak se rajzolt, hiszen ő, mint baloldali illegális kommunista mozgalommal résztvevő, ő fontosabbnak tartotta, ugye a II. Világháború alatt a különböző országhatárok változásait, az emberek pusztulását megakadályozni, vagy valamilyen módon egy szebb jövő irányába dolgozni, mintsem a festészetet folytatni. Ismerünk figurális képeit, egy néhány önarcképét, de ez nem volt annyira rutinszerű, nem volt annyira alkalmas arra, hogy akár agitatív módon ezzel szolgálja mondjuk a vörössegély, vagy különböző baloldali csoportosulások reklámját, vagy propagandáját. Valószínű, hogy nem is akarta, hiszen ekkor már olvasható volt Dési Huber Istvánnak például a Korunkban megjelent nagy tanulmánya, ahol fölteszi a kérdést, hogy egy baloldali művésznek propagandaművészetet, vagy tendencia művészetet kell, pártművészetet csinálni, vagy művész az mindig művészetet csináljon első körbe, ami esetleg alkalmas arra, arra, hogy a munkásosztálynak vagy a jövőnek egy modern művészete legyen, és a Dési Huber egyértelműen az utóbbi mellé teszi a voksot, hogy a művész az művészetet hozzon és ne engedjen a különböző ideológiai nyomásoknak. Tehát a lényeg, hogy Pitner Olivér végül is az elhallgatás mellett döntött, és érdekes, hogy 45-ben sem kezdte újra, hiszen a Marosvásárhelyi Színház alapításában vett részt, később a Nagyváradi Színháznál volt, de nem díszlettervezőként, hanem gazdasági vezetőként. És a más ember az onnan jött, hogy ő elképzelt egy igazságos jövő világot, mint ahogy a 30-as években ugye munkaábrázolások, szociális témák előkerültek az ő körében, Klein Józseftől Kahán Sárán át, nagyon sok ilyen gyárábrázolást, munkaábrázolást ismerünk, de nem az a világ következett be. Tehát ugyanúgy csalódott a 45 utáni fejleményekben, mint Mátisz Tajcs János, aki már ugye a 30-as években elindította azt a kicsit geometrikus, a jövő művészetet célzó nagy társadalmi művészetét, és 45 után ez nem kellett, mert egyre inkább a moszkvai típusú, propagandisztikus, hurraoptimista hangulatot közvetítő képeket várták el, és mindenki, aki még realista is volt, mint Nagy Albert, az megkapta a formalista bélyeget, hogy ezek ilyen öncélú művészetet csinálnak, és hol vannak a vidám munkások, meg a jövő szivárványa, és így tovább, és így tovább. Nem véletlen, hogy akik találkoztak vele, vagy a képein, az egyik képén ő is cigarettázott, és úgy mesélik, hogy ő egy láncdohányos volt, és nyilván ez a fajta visszavonultság még a 60-as években is a kiábrándultságot tükrözte, már csak azért is, mert az 50-es évekből kizárták a pártból. Ilyen módon több rétegűen csalódott abban a ténylegesen megvalósult világban, abban a szocialista világban, ahol a szociált erőltették, és a hétköznapokon meg a régi mozgalmi barátait letartóztatták, és évekig fogva tartották. Nyilván ez a fajta kiábrándulás vitte őt a fiatalokhoz, leginkább Balázs Imréhez, akiről ugye szintén tudjuk, hogy az 1956-os magyarországi események kapcsán, mint az egyik fiatal főiskolást, Pál Lajos vagy Tirnovan Vid, letartóztatták, és ő még viszonylag korán 59-ben szabadult. Pitnert a családja ösztökélte, hogy kezdje újra. Ezek között a fiatalok között találta meg azt a löketet, vagy azt, hogy ezt csinálni kell, és hát valóban az első 55-56-ra datálható Marospart jeleneteknél, mint egy iskolás, kicsit a kezdeti nagybányai Krizsán János Mikola féle impresszionisztikus képként lépeget előre, hogy aztán a 60-as évektől hirtelen visszaerősödjön ez a fajta erős, nagyon határozott formai színvilágú festészet, és onnantól kezdve folyamatosan kiállító művész, és respektálják ezt a fajta akaratát, tehát a kezdeti években volt olyan, hogy ugye a rutin, a gondolat is nagyon régre Nagybányára visszanyúlik, a rutin ugye a kézből, a csuklóból kiveszik. Tudta, hogy valami újat kell csinálni, és a 60-as évektől, aztán sajnos csak 71-ig egyre erőteljesebb világot alakított ki. Tehát ez mindenképpen történelminek személyi történetében és a művészeti életében is ez egy nagy hiátus. Most így fogalmazok, hogy büntetlenül nem lehet ennyi időt kihagyni, viszont az biztos, hogy egy nagyon erős sűrítmény alakult ki a 60-as években, szinte kirobbant az a éhség vagy vágy, amit esetleg elfojtott, vagy azt hitte, hogy most már nem tér vissza, hiszen neki nem az a dolga, hogy művész legyen. Mindenképpen érdekes ennek a két évtizednek, a kihagyott évtizedet figyelembe véve az összeillesztése, és ezek a vonulatok, vagy hasonlóságok, vagy a Nagybányán felvetett művészeti, rajzbeli, festészeti felhangok hogyan köszönnek vissza a 60-as évekbe. Az évszámok fogják a törést mutatni, hogy 1941, aztán utána a következő mondjuk 50-valahány a kiállításon, de igazából aki végig sétál, nem érzi, hogy itt homlok egyenest egy másik ember művészete jön létre, miközben nagyon változatos, és a különbségeket épp úgy érzékelni lehet majd, mint azokat a továbbvitt egyeneseket, ami mentén szerveződött az ő művészete.
Azért ez az ipari terem kicsit azért a szociált idézi. Most, hogy mennyire őszintén rajzolta azt meg, ezt majd kiderítjük, de az azért más, azért az ott kirívó, még hogyha a gyökerek is teljesen másképp néznek ki, mint a kubisztikus városképek.
Igen, a 60-as évek elején csinált egy sorozatot, ilyen lecsupaszított szikárbeton épületek, kémények, gyár épületekről. A hagyatékban fennmaradt archív fotók sokkal többet mutatnak, mint amennyit ténylegesen látunk, de ha az ember ezeket megnézi, és nem tudja, hogy ezek elektromos vezetékhálózatok, vagy éppen bontott, vagy éppen épülő gyárnak a beton szerkezete, akkor azt mondja, hogy ezek elvont, jelentés nélküli struktúrák is lehetnének. Nyilván egy szociál korszakban, ha ő odaírta, hogy gyárépítés, akkor esetleg bevették a kiállításra, másfelől meg megkapta a kritikát, hogy hát Pitner elvtárs, hát hol vannak itt az építőmunkások, akik a szocializmust építik, mert ezek azért eléggé elborzasztó, szürkében tartott, tulajdonképpen nyomasztó és eltávolító épületek. De ha mint struktúrát fogjuk fel, akkor igazából az organikus gyökerek struktúrája és az ember alkotta vasbeton szerkezet, még be nem fejezett különböző épületeknek a égbe meredő, tulajdonképpen eléggé taszító látványa, azonos alapot feltételez. Nyilván nem ismerjük, nem tudjuk, hogy volt-e benne irónia, hogy jó, hát ha szociált akartok, akkor tessék. De az biztos, hogy nem a szociál jól felfogott figurális esemény, kisúttörő, anyuka, óvoda, munkások, stb. Körében mozgott, hanem ez a világ úgy elment, nem is tudtak vele mit kezdeni, de nem kapcsolódott bele a szociálba ezekkel a munkáival sem.
Még egy pillanatra visszatérek a gyökerekhez, hiszen az utolsó korszaka. Hihetetlenül érdekes, ahogy valóban fotó alapján készül néhány, és hogy hogyan alakítja át. Vajon ebben is benne van az a nagyon erős kiszámítottság, mint ami a vonalakból és különböző kubista formákból összeálló képeken?
Ha megnézzük a gyökér, illetve fa ábrázolásait, vannak olyanok, ahol még közelebb áll a természeti valósághoz, még ha stilizálja is, egyszerűsíti is. Például a marosvásárhelyi mészárosok bástyája, ami egy sárga tömb a háttérben, elé kapaszkodó, fekete, sötéttel megrajzolt, lecsupaszított fák, még azt a szituációt mutatják, ahonnan ő ezt levette, ezt stilizálta. Valószínű, hogy egy erős napsütés és az ellenében megjelent kontraszt fa sziluettek foglalkoztatták. A gyökerek néhány változatánál viszont olyan a természettől teljesen elszakított szín összeállítást rak, amit nagyon nehezen tudunk a tényleges látványhoz már visszavetíteni, és inkább ilyen borzongató holdbéli tájakon megjelenő ilyen furcsa, szinte ilyen lényszerű részben, antropomorf részben, meg valamiféle organikus fonódásokat mutató ábrák jelennek meg a képein, és itt már látszik, hogy egyre inkább eltávolodik a valós látványtól, illetve annyira rövid ez a néhány éves időszak, hogy valószínű, hogy ezt a nagyon elvonatkoztatott szürreális világot és a valósághoz vagy a látványhoz kapcsolódó, mondjuk így realisztikusabb világot, ő ezt párhuzamosan működtette. A kifutás sajnos nem tudjuk, mert ugyan 1970-ben a bukaresti Dales teremben volt egy marosvásárhelyi képzőművészek tárlata, ahol ő személyesen is részt vett, ahogy egy archív fotó mutatja, tehát nem csak a képeit küldték be, és a bukaresti Árta folyóirat az Atelier sorozatában egy oldalpárt 5 gyökerek reprodukcióval le is közöl. Tehát úgy tűnt, hogy 70-ben van egy olyan pillanat, amikor egy kicsit áttör mondjuk a helyi, lokális vagy a regionális kereteken, és egy kicsit nagyobb távlatokban is ismerté válik ez a speciális világ. Viszont hát 1971-ben már ugye a halál híréről tudósítottak a lapok. Igazából ez az az utolsó pont, ahol ez megáll. Nem tudjuk azt mondani, hogy félbe maradt, új korszaka valószínű, hogy ezekből az élményekből táplálkozott volna, vagy fejlesztette volna tovább, de hát ez csak fikció, így viszont ezzel a gyökerek és fák sorozattal, mint egy az emberi létezésnek egy általános szimbólumával, természetesen az egyén életsorsát is tükröző szimbólumával zárja le ezt a nettó 2 évtizedes életművet.
Az ember, az érző Pitnerről valamit sikerült-e esetleg a hagyatékból kibányászni? Mennyire vannak erre utaló levelek, feljegyzések, akár vagy bármi?
Hát az ő barátai még régebben Balázs Imre mesélt ő róla, de mindig ez a kemény, arisztokratikus, távolságtartó személyiség alakult ki. Murádin Jenő és más művészettörténészek írtak róla, találkoztak vele, ugye Banner Zoltán is ismerte, írt róla. Nem igazán bomlott ki, nem egy vallomásos, önfeltáró művész volt, naplót nem vezetett. Igazából az egyéniségét valószínű, hogy ezek a nagyon feszes és szigorú magatartású képeik tükrözik, tehát nem tudunk az ő gondolatvilágában. Nem tudunk úgy belehelyezkedni, hogy mit érzett akkor, amikor ő dekoratőrként dolgozott, mit jelentett számára a művészet elhagyása, újrakezdése. Ezekről az ő ismerősei, barátai sem tájékoztatnak minket. Szerencsére sok fénykép maradt meg az arca, a dekorációs munka, festészeti munka menetében is, de valójában egy üres halmaz van az ő érzelmi életéről, szemben egy sok olyan művésszel, akik nagyon aprólékosan emlékiratot írtak, az interjúikban nem csak a képzőművészetről, hanem magukról is vallottak. Ezt Pitnernél nem tudtuk feltárni, és nem is akartunk ebbe a lelki részébe belemenni, hiszen ő maga akarta, vagy egyáltalán ilyen volt a habitusa, hogy ez a távolságtartó személyességben nem megnyíló, és csak a művészetében kifejező alkat az, amit ő mutatni akart a világnak.
Tárlat ötletgazdája dr. Salad Csaba, marosvásárhelyi műgyűjtő, akinek kitartása és munkája nélkül ez a kiállítás nem jött volna létre. Mivel múzeumokban kevés Pitner kép található, felkutatta azokat a hazai és magyarországi gyűjtőket, ahol jelentős alkotások találhatók. A mindössze bőröndnyi hagyaték megszerzése is neki köszönhető. Azt már hallottuk, hogy Pitner Olivér életének első 18 évéről, az Argentinában töltött időszakról nem sokat tudunk. Művészeti indulásáról sem tudni semmit, mindössze annyit, hogy minden bizonnyal egy többé-kevésbé kiforrott egyéniség jelentkezett a nagybányai festőiskolába 1931-ben. Első rajzait, próbálkozásait sem őrizte meg, és nem az az ember volt, aki levelekben vagy naplójegyzetekben írt volna magáról, nézeteiről, világlátásáról. Hogy mi volt ebben a bizonyos bőröndben, amelyet a rokonok őriztek, és hogyan indult ez a kiállítás, erről kérdezzük dr. Salad Csaba műgyűjtőt.
2009-ben jelent meg egy monográfia Pitner Oliverről, amelyet Murádin Jenő és Szűz György írt, és nyilván annak a mellékletében voltak azok a reprodukciók, amelyek akkor is és azelőtt is már úgy Pitnerre terelték a figyelmemet, hogy hát jó volna egy ilyen Pitner alkotáshoz hozzájutni. Egy egészen külön színvilág, külön kompozíciós rendszer, teljesen egyedi alkotóról beszélünk, és akkor kezdtem alaposabban utána nézni, figyeltem ugye a műtárpiacot. Egyik nyom a Segesvárra vezetett, ott él a második feleségének unokahúga, akit kisebb nyomozással sikerült felkutatni, nagyon-nagyon nehezen tudtam bizalmába férkőzni, hogy egyáltalán felmerüljön az, hogy Pitner Olivérnek egy retrospektív kiállítást rendezzünk. Tudnélik, a tavaly lett volna egy kerek évforduló, születésének a 110 és halálának az 50. évfordulója. Magamban egy ilyen ötlettel, hogy lássuk ezt, hogy lehetne összehozni. Megkerestem a múzeum vezetőségét, akik örömmel mondhatom, hogy érdekelt az ötlet, a kezdeményezés, felkarolták, csak hát ugye az idő rövidségére hivatkozva, meg egyéb szokásos intézményes hátterekre, költségvetés és egyebek, mondták, hogy hát ez már rövid az a pár hónap, ami az évből hátra maradt a tavaly, akkor hogy halasszuk az idénre. Időközben ezzel a segesvári hölgyel, miután a bizalmát megnyertem, hogy komolyan akarunk a dologgal foglalkozni, akkor a rendelkezésemre bocsátotta azt a börönnyi dokumentumot, ami maradt a festő után. Először már ő sem emlékezett, hogy egyáltalán megvan-e, és stb. De mondom, hosszas unszolásra hozzám került, és úgy hozta az élet, hogy pár hónapig Magyarországon tartózkodtam, akkor én ezt az egészet átnyálasztam, digitalizáltam, beszkeneltem. Már előtte Szűz Györggyel kapcsolatba léptem, szintén az ötlet mellé állt, és én a rendelkezésükre bocsátottam ezt a digitalizált anyagot úgy a Budapesti Szépművészeti Múzeum részére, mint a Maros megyei múzeum részére, amely remélhetőleg egy olyan dokumentáció, amit később is lehet használni. Hát ebben a rengeteg újságcikk, ilyen-olyan tárlat, megnyitók, családi fotók, még az argentin korszakából, vagy életének az argentinai korszakából, különböző reprodukciók, amik nagyon-nagyon értékesek, ugye a műtárpiac szempontjából, hogy beazonosítani, hogy melyek az eredetiek. Ma már találkozunk elég sok hamis Pitnerrel is. Tehát ezek segítenek abban, hogy összeálljon egy precízebb, pontosabb kép az egész munkásságáról. Pitner nem volt valami termékeny művész, az élete is csupán 60 évről szól, abban is két fejezet, van ugye a nagybányai, körülbelül 10 év, utána jön egy több mint 10 éves szünet, amikor nem fest, és akkor az 50-es évek vége fele vesz megint ecsetet a kezébe, és haláláig fest, tehát összeadva ez nem több mint 30 év. 30 év alatt munkássága minden egyes adatot figyelembe véve sem több, mint 200 alkotás körülbelül. Ez is az egyik oka a véleményem szerint, amely régiónknak az egyik legértékesebbnek tagsát művészéről beszélünk. Főleg a nagybányai korszakából elég magas áron kelnek el az aukciós piacon, de mivel, amint mondtam, kicsi az életmű, ezért nagyobb a kereslet, mint a kínálat.
Mi minden volt még abban a bőrödben? Mennyire volt, nem is tudom, rendszerezett az, amit szerzett, vagy ki gyűjthette azokat össze?
Tudtommal, ő és főleg a volt felesége, Cézár Margit, második felesége gyűjtögették, nem volt egyáltalán rendszerezve, tehát ott halomba volt minden. Én próbáltam úgy, hogy rendet teremteni. Amik még voltak, ugye olyan személyes dokumentumok, mint például a képzőművészeti tagsági könyv, a munkakönyv, amiből egyértelműen kiderül, hogy mint cégtábla festőt foglalkoztatták az háború utáni években Maros megyében, ebbe beletartozik a Dicsőszentmárton, beletartozik Marosvásárhely. Nagyon-nagyon gyakran váltogatott munkahelyet. Azt is ugye el kell mondani, hogy a nagybányai korszak végén, háború előtti években ő is a baloldali eszméket vallotta, beállt a kommunista pártban, és úgy tűnik, hogy ő is a kiábrántottak közé tartozott, mert ki is elbrudalták valamikor a pártból. De hát vannak levelezések, és feltétlenül meg kell említeni, hogyha valaki nem tudná, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak is az egyik alapítója. Ő bábáskodott, ezek a jegyzőkönyvek kézírással, az alapítókiratok minden szintén benne voltak, és egy részéről ugye jelentek meg már adatok az elmúlt évtizedekben a sajtóban, Ebben a hagyatékban sokkal több dokumentum van, amelyet ne áruljam el, hogy készül erről egy könyv, nem általam, hanem a volt színházigazgató dolgozik ezen. Rendelkezésére bocsátottam szintén, fel fogjuk ezeket is dolgozni. Vannak levelezések Aurel Csupéval, Raus Orbánnal, magánlevelezések a Nagybányai Múzeummal, a Gyergyői vagy Kovásznai Múzeummal, tehát a kiállítások kapcsán, a tárlatmegnyitókról eredeti olyan katalógusok, amelyek tanúsítják egyértelműen, hogy adott évben ugye mely alkotásokkal vett részt a megyei tartományi tárlatokon. Ezek ki lesznek állítva itt a kiállítás alkalmával.
Ez volt a kezdeményezés, ami gondolom az ötlettől azért a megvalósulásig nagyon-nagyon hosszú volt az út. Hogyan tudták összegyűjteni végül is az anyagot? Mennyire átlátható az, hogy hol vannak Pitner képek?
Amint említettem azt a 2009-es Pitner Oliver monográfiát, annak az egyik kezdeményezője az a gyűjtő volt, magyarországi gyűjtő, akinek érdekes módon a mai napig a legnagyobb Pitner gyűjteménye van. Én rögtön az elején fölkerestem a budapesti otthonában. Neki 27 Pitner által jegyzett munkája van, abból 20-at hoztunk ide a kiállításra. Tehát egy ilyen kiállításnak a rendezése létre sem jöhetett volna az ő segítsége nélkül. Somlói Antalról van szó, a fia az egy nagy gyűjtő, feleségével egyetemben Magyarországon, sőt európai rangú gyűjteményük van. Vele indult, és utána már könnyebb volt, tehát akkor először a Magyarországon ismert és fellelt aukciókon eladott Pitner alkotásoknak egyet-kettőt tudtunk, hogy kinél van, és akkor nyilván a kapcsolatok révén sikerült egy olyan fotó találkozót szervezni, amikor szakmailag kompetens fotós lefényképezett Magyarországon több mint 40 Pitner alkotást. Azután hazakerültem, és akkor az itteni gyűjteményeknek egy részét én is ismerve szedtük össze az Erdélyben levő Pitner alkotásokat, párhuzamosan a múzeum felhívásával, tehát ez megy már valamikor júniustól, ha nem tévedek, igen, hogy Pitner Oliver nyomdokán vagy keressük. Épp a napokban a kiállítás rendezése közben összeszámoltuk, hogy hát sokkal nagyobb eredményre számítottunk. 3 vagy 4 olyan újabb Pitner alkotás került a felhívás nyomán a birtokunkba, amelyeket szintén kiállítunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezen a kiállításon 60 Pitner alkotás lesz látható. Azért nem több, mert ki tudtunk volna állítani akár 80-at is, de itt a termeknek a befogadó képessége határszab. Ellenben az a katalógus, amely reményeim szerint jövő tavasszal meg fog jelenni, abban gyakorlatilag nem csak a hagyatékból, hanem az a fekete-fehér reprodukciókat, amelyeket abba a kategóriába szokás sorolni, hogy wanted, vagy hogy keresett alkotások, meg fognak jelenni a fekete-fehér hagyatéki reprók is, és nagyon-nagyon remélem, hogy a látogatók közül lesz olyan, aki felismeri, vagy rájön, hogy tud valahol még itt környékünkön Pitner alkotásról.
Vajon mennyi lappan körülbelül?
Ezt csak becsülni lehet. Én azt mondom, hogy ő, amiután újra kezdett festeni, azután már eléggé komoly nyilvántartást vezetett, akkoriban aktívan részt vett a kiállításokon, több korabeli Útunk, Igazszó, Vörösszászló és társaiban megjelent reprodukciókat, tehát ezeket mind-mind számon tartjuk, be tudjuk azonosítani. A nagybányai korszakból 1934-ben volt neki egy kiállítás, amiről nincs katalógus, az volt az első és egyetlen saját egyéni kiállítása Szatmáron és Nagybányán. Hát akkor meg van említve, hogy ott vagy 20 képet állított ki. Summa-summarum szerintem több mint 30, amiről nem tudunk, nincs. Nem létezhet. Nem volt egy termékeny.
Teljesen bele kellett ásnia magát, gondolom, az életébe és az életművébe is Pitner Olivernek. Mi az, ami végül is megfogta?
Egyfelől mondom, mert egy különös sorsa volt. Még akkor is, hogyha ugye 30-as, 40-es, 50-es évek, tehát akkor egy nagyon-nagyon nehéz korszakban élt, de a művész pályája is egy teljesen rendhagyó. Azon kívül a képi világa az, ami engem megfogott. Tényleg olyan felemelő érzés most együtt látni ennyi alkotást. Hangsúlyozom, soha egy helyen ennyi Pitner mű még nem volt egybegyűjtve, sem kiállítva, és amikor itt valamelyik nap egy szakember így körbement, és tátacája maradt, rögtön úgy jellemezte, hogy hát ez a festő Erdély első 10 festő között van. Ezt hagyjuk a szakemberekre, hogy valóban elhelyezzék, hogy hol a helye, de hogy egy különleges alkotóról és különleges alkotásokról van szó, amit én szerintem érdemes megismerni és érdemes megnézni, mert hogyha megkérdeznénk most a vásárhelyi lakosságának csak egy ilyen felmérés szerint, hogy ki hallott vagy ki ismer valamit Pitner Olivérről, szerintem 10-ből 1 ha talán említeni.
Pitner Olivérről monográfia elég későn, 2009-ben jelent meg a Mentor kiadó jóvoltából. Szerzői Murádin Jenő és Szűcs György művészettörténész tollából. Mindketten a nagybányai művészet kutatói is, így első ízben igyekeztek Pitner Olivért elhelyezni azon a palettán, amelyre méltánytalanul még nem került fel. Életében, alkotói időszakának első részében mindössze 2 egyéni kiállítása volt, bár munkáit a megyei tárlatokon láthatta a közönség. Noha élete utolsó éveit Marosvásárhelyen töltötte, a város is már-már elfeledte. Kortársai, a hozzá közel állók sincsenek már az élők sorában. Ez a kiállítás és a tavasszal megjelenő katalógus sok mindent pótolhat. Ismét Szűcs György kurátort, művészettörténészt halljuk. Újra fel kell fedezni vajon? Vagy milyen mértékben kell ismét visszahozni a közönség számára?
Mivel ezen a tárlaton szembesülünk először az életpályájával, már olyan értelemben, hogy eredeti művek sorozatával, újra felfedezni úgy, hogy a 90-es évek nagybánya felfedezése kapcsán az ő neve is felmerül, viszont akkor még nem lehetett róla könyvet írni, mint ahogy mondjuk egy nagy Oszkárról lehetett, hiszen írdatlan sok kép került elő, Jándi Dávidtól a mai napig is, aukciókon is rengeteg kép kerül elő, tehát ott meg lehetett ragadni, le lehetett vezetni egy művészeti életművet. Itt a kiállításon látható néhány olyan kép, amit legelőször láthatott egyáltalán az erdélyi, de a budapesti közönség is, és az nem olyan mennyiség, nem olyan mérvű azóta sem a Pitner művek előkerülése, ami evidenssé tenni. Az biztos, hogy a két háború közötti jó minőségű Pitnerek éppen a ritkaságuk és a egyediségük miatt a különböző aukciós házaknál nagyon magas árakat érnek el, és aki ezzel a korszakkal foglalkozik, mint gyűjtő, az nyilván nagyon szeretne jó minőségű Pitnert vásárolni. Párhuzamosan, mivel jó ára van, látszik, hogy jönnek elő olyan művek, amik egyértelműen nem az ő kezétől származnak, de látszik, hogy honnan jön a gyökér, most így némi szójátékkal, honnan melyik fotóról jön az az ötlet, hogy na csináljunk egy hasonlót. De így ez a kiállítás viszont megmutatja, és ki fogja lökni maga közül azt, ami csak olyan szerű akar lenni. Tehát Pitnert felfedezni is kell, és hát én úgy gondolom, hogy egy darabig most kicsit evidencia lesz, hogy Pitner Olivér az egy magas színvonalon alkotó, kevésbé ismert művész, aztán amikor ez a kiállítás bezár, utána nyilván már egy magasabb szinten, de folyamatosan, akár a nagybányai művészet keretében, akár a erdélyi művészet különböző összefüggéseiben, ne talán a nemzetközi vonatkozások erőteljesebb feltárásával, állandóan foglalkozni kell, hiszen nem lehet egyből valakit oda helyezni a magas pódiumra, hogy az mindig ott legyen.